Segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása, megszentelése legyen az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Jöjjetek, közösen készüljünk a keresztség kiszolgáltatására, így fennállva együtt énekeljük a 167. dicséretünknek az első versét. Jöjj, mondjunk hálaszót hű szájjal és hű szívvel. Keresztség szereztetési igéjét olvasom, ahogy megvan írva a Máté evangéliumának a 28. részében, a 18-tól terjedő versekben a következőképpen. Mert nékem adatott minden hatalom menjen és földön, elmenvén azért tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevébe, tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek. És ímé én ti veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Amen. Foglaljuk el a helyünket. Kedves szülők, családtagok, ünneplő gyülekezet, keresztség szereztetési igéje mellé egyetlen bibliai verset szeretnék a Királyok első könyvéből olvasni. Az első fejezetnek a 12. versét. Jöjj azért, hadd adjak neked tanácsot, hogyan mentsd meg életedet és fiadnak az életét. Bibliaolvasó vezérfonalunk mai napra rendelt része ez, és egy mondatot emeltem ki belőle, egy már idősebb édesanyja a felnőtt korú gyermekéért aggodalmaskodik, az ő életéért. Ez a gyermek később király lesz, ő lesz Salamon király. És a próféta oda megy hozzá az Isten szavával, és azt mondja, hogy hadd adjak neked tanácsot, hogy hogyan mentsd meg a magad életét és az övét is. Nyilván, hogy egy királyváltásnál nagyon könnyen előfordult, hogy valakit eltettek lábalól, és jogos volt a félelme, de én azt gondolom, hogy ez a hadd adjak neked tanácsot, azért ez ránk is sokszor ránk fér. Amikor egy-egy kisgyermek megérkezik, megszületik, akkor mindenki akar tanácsot adni. Ami bevált nála, ami olyan módszer volt, hogy ez úgy összejött, akkor azzal jön, megpróbál segíteni. Azt hiszem, hogy ezt mindig úgy kell kezelni, hogy ez a teljes jó szándékkal történik. Arról egy kicsit meg szoktunk feledkezni, hogy az én gyerekem nem úgy működik, mint a te gyereked. Az én családomban nem olyan szabályok vannak sokszor, mint egy másik családban. De azért ez egy fontos dolog, úgy rá is figyelünk arra, hiszen azért ilyenkor szükségünk van nagyszülői segítségre, a családtagok bevonására, és tényleg megtapasztaljuk azt, hogy azért van egy-két megfontolandó dolog. Engem inkább talán az izgatott ebben, hogy miért köti össze a próféta ezt a két dolgot ennyire szorosan, és maga Isten is, hogy hogyan tudom megtartani az én életemet és a gyermekem életét. De hát aztán rá kell döbbenni arra, hogy ez egy nagyon-nagyon szoros kapcsolat, és ezt a szoros kapcsolatot mi éljük is naponként, hogy ami az enyém, ami az én részem az életből, amit én élek át, azt éli át a gyermekem is. Legalábbis akkor, amikor még ilyen kisebb gyermekekről van szó. Az én örömöm az mindig az ő öröme is lesz. Az én lelki állapotom az ő lelki állapota is lesz. Nagyon sokszor azt gondoljuk, hogy ezt el lehet választani. Mi baja van ennek a gyereknek? Miért ilyen nyugtalan? Miért nem csinálja azt, amit kellene? És közben az ember el kéne gondolkozzon, hogy ez az egész nem belőlem indul ki. Nem azért nyugtalan ő is, mert én is nyugtalan vagyok. Nem azért rendezetlenek az ő dolgai, mert én se tudom az enyémeket rendezni. Hadd adjak tanácsot, mondja Isten, hogy hogyan tudod megtartani a te életedet és az ő életét is. És nyilván akkor ez a tanács, ez arról fog szólni, hogy egy kicsit hozzám is szól, és egy kicsit hozzá is szól. Jézus, amikor a szereztetési igéket elmondja a keresztséggel kapcsolatban, akkor hozzá is teszi azt, hogy menjetek el, és tegyétek őket tanítványokká. Méghozzá úgy, hogy az én parancsolataimat megtartsák. Ez a kifejezés, hogy parancsolataimat megtartják, ez azért kicsit zavarni szokott bennünket, ez a tanácsolás szó jobb. Jobban elfogadnánk Istentől, ha ő mindig tanácsolna valamit. Néha így egy kicsit kerekítjük, szépítjük is a dolgokat, hogy Istennek vannak jó gondolatai, jó ötletei, ezt a tippet adja nekem, hogy ez jó lesz. Jézus pedig arról beszél, hogy ez nem egyszerűen egy tipp. Ez nem egyszerűen egy tanács, hanem ez egy parancs. És a parancs mögött van valami hatalmi szó, az a szó, amit én a gyermekemmel kapcsolatban is használok, mert rájövök, hogy ennek van létjogosultsága. Hogy én a gyermekemnek bizonyos dolgokat meg kell mondjak. Ott nincsen visszakérdezés, neki azt nem biztos, hogy értenie kell, de valamiért arra oda kell figyelni, azt meg kell fontolni. Mi van a parancs mögött? Nem diktatúra. Nem az, hogy én ezt élvezem. Hogy én majd kiosztom a dolgokat, és ez minden úgy kell jól működjön. Hanem a parancs mögött inkább az a féltés és féltőn szeretés van, hogy a gyermekemnek megmondjam, hogy mi az, ami neked jó, és mi az, ami neked még nem jó. Vagy ami egyáltalán nem jó. És ezeket a határokat valahol mi is megszabjuk. A legegyszerűbb határral kezdem, ki nevet volna a gyermekének rácsoságyat. Miért nem tettük föl egy magas ágyra, és mondtuk azt, hogy szabad vagy, azt csinálsz, amit akarsz, de azt tanácsolom, ne esd le az ágyról. Hanem az ember azt mondja, hogy rácsos ágy. És persze a gyerek egy idő után azt mondja, hogy ez börtön, hát nem engednek ki innen, én el akarok innen menni. Vagy a járókával, vagy amikor azt mondom, hogy kimehetsz a kertbe, de nem mész ki a kapun kívül. Vagy amikor azt mondom a nagyobb gyermekeimnek, és ebben a családban lehet erre is fülelni, azt mondom neki, hogy 8 órára haza kell érni. Hát miért? Mert én azt parancsolom. Szeretetből azt mondom neked. És ezt a te javadra kérem, hogy tedd meg, mert akkor megmentesz engem is, meg önmagadat is. Mert a mi életünk nem lesz elválasztva soha egymástól. Ha neked bajod lesz, az én bajom is lesz. És a gyerekeinkre pont így tekintünk, hogy amikor velük baj van, akkor az én bajom is. Azt nekem is hordoznom kell szülőként, családtagként. Valahogy azt együtt kell majd megoldjuk. De tudom, hogyha neked örömöd lesz, az én örömöm is. Ez valami összmunka, de több annál. Istennek az a köteléke, amelyben eldöntötte, hogy így szülessenek emberi életek. Hogy te és én együtt fogunk boldogulni, együtt fogunk helyzeteket megoldani, és igazán ez akkor fog jól működni, hogyha az én parancsolataimat megtartjátok. Mi nem hobbiból járunk templomba, mi nem vallásos szertartások kényszere alatt élünk, hanem mi azt próbáljuk megtanulni Istentől, hogyha valamire azt mondja, hogy ezt így kell csinálni, mert ez jó, akkor én ezt feltétlenül nélkül el tudjam fogadni, hogy ez tényleg jó. Hát miért ne lenne jó, ha Isten arról tesz bizonyságot mindig, hogy szeret engem, és gondot akar rólam viselni? Miért ne lenne jó nekem az, amit Isten parancsol nekem, hogyha azt ígéri, hogy minden napon velem lesz a világ végezetéig? Ennek a kisgyermeknek az élete is így indul el, ezzel az áldással, ezzel az ígérettel, az övéinek is szól, és neki is, hogy ezt az életet az Isten közelében meg lehet tartani, meg lehet őrizni. Jézus maga így mondja a tanítványoknak, hogy jöjjetek én hozzám, mert nálam van az életnek beszéde. És aki erre ráfigyel, és erre ráhagyatkozik, és engedelmeskedik neki, akkor ennek az örömének és teljességét ezt meg fogja tapasztalni. Ezekkel a gondolatokkal szeretném most a keresztséget kiszolgáltatni, és mielőtt ezt megtenném, 2 kérdést teszek fel szülőknek és keresztszülőnek, ugyanakkor egyet a gyülekezetnek is. Jöjjetek, közösen álljunk fel erre az ünnepi alkalomra. És kérdezem először a szülőket és a keresztszülőt, Akarjátok-e, hogy gyermeketek a keresztség által az Atya, a Fiú és a Szentlélek Isten szövetségébe, a keresztény Anya Szent Egyházba befogadtassék? Felejétek, akarjuk. Ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy gyermeketeket úgy nevelitek és neveltetitek, hogyha felnő a konfirmáció alkalmával ő maga tegyen vallást Istenbe vetett hitéről a gyülekezet előtt? Felejétek, ígérjük és fogadjuk. A gyülekezetet is kérdezem, ígéritek-e, hogy gyülekezetünk gyermekeit szeretetben és imádságban hordozzátok, a szülőknek, keresztszülőknek minden segítséget megadtok ahhoz, hogy őket hitben neveljék. A gyülekezet feleje, ígérjük. Tegyünk vallást a mi hitünkről, elmondva az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt. Megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra. Harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján. Onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben. Hiszem az egyetemes Anya Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Örökkévaló Istenünk, nagy a Te irgalmad és kegyelmed, hogy meg akarod tartani az életünket, sőt, újabb és újabb életeket ajándékozol nekünk, oda teszed a kezünkbe, a karjainkba. Nagy felelősséget is adsz ehhez, de szeretnéd felkínálni a Te segítségedet azokban a tanácsokban és azokban a parancsokban, amelyek tőled hangoznak el. Szükségünk is van ezekre, mert sokszor elakad a mi bölcsességünk, sok mindenben nem találjuk azokat a jó megoldásokat, amelyek eredményre vezetnének minket. Így kérünk tőled most is türelmet, szeretetet, békességet abba a közösségbe, ahol ez az élet növekedik, hogy az életnek azt a szépségét és csodáját, amelyet bele is beleteremtettél, tudja hordozni, az lehessen bővölködő. Így imádkozunk az ő testi és lelki növekedésért, mindazokért, akik körülveszik őket, hogy az ő öröme az ők örömük is lehessen, és egymás terhét is megtanulják hordozni. Így kérünk, hogy azzal az ígérettel indítsd erre az útra, ahol befogadod a te gyülekezetedbe őt is, amely mindegyikünk élete felett elhangzott, hogy végigkíséred életünket minden napon a világ végezetéig. Így kérünk téged, hogy add a te áldásodat, és így fogad hálánkat ezért az új életért. A mi Urunk Jézus Krisztusért kérünk, hallgass meg minket. Amen. János, keresztelnek téged az Atyának, a Fiúnak és a Szentlélek Istennek nevében. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, Istennek szeretete és a Szentlélek megőrző és megtartó ereje. Legyen és maradjon te véled, áldjon meg és őrizzen meg téged. Amen. Foglaljunk helyet a keresztség kiszolgáltatása után. Isten tiszteletünk folytatásaként keressük a 485. dicséretünket. A 485. énekünknek mind az 5 rövid kis versét énekeljük, hálát adva ezért az új napért és annak a világosságáért. Jézus Krisztus szép fényes hajnal, ki feltámadsz új világgal. Thank you. Isten igéjére figyeljünk, ahogy megszólít bennünket, a 133. Zsoltárt olvasom. Az egyik legrövidebb Zsoltárunk a Bibliában. Ezt a három verset, amelyről ez a Zsoltár bizonyságot tesz, hallgassuk figyelemmel. Zarándok ének Dávidé. Ú, mi szép és mi gyönyörűséges, ha a testvérek egyetértésben élnek. Olyan ez, mint mikor a drága olaj a fejről lecsordul a szakállra, Áron szakállára, amely leér köntöse gallérjára. Olyan, mint a Hermon harmatja, amely leszáll a Sion hegyére. Csak oda küld az Úr áldást és életet mindenkor. A kegyelem Isten tegye áldottá számunkra az ő igéjét, annak hallgatását, megértését, befogadását. Jöjjetek fennállva ezért, közösen imádkozzunk. Örökkévaló Istenünk, hálát adunk ezért a fényes reggelért. Sokszor vágyódik már testünk, lelkünk erre a világosságra, a megújulásra, amit mindig valahol a tavaszhoz kapcsolunk. Köszönjük, hogy ide vezethetett az utunk ezen a mai reggelen. Hisszük és valljuk, hogy nem csak a mi döntésünk volt ez, hanem te hívtál bennünket, te szólítottál. Talán éppen hálaadásra azért, hogy egy életet köszönjünk meg, akit ajándékba kaptunk. Talán éppen azért, mert hívást kaptunk, hogy a vigasztaló szavadat halljuk, hiszen vannak keserűségeink, van bánatunk, van gyászunk. Talán éppen azért, mert bizonytalanok vagyunk, és szeretnénk eligazítást tőled. Talán éppen azért, mert bánt a lelkiismeret, és valamit meg akarunk vallani, de valahogy éreztük, hogy helyünk van itten nálad. Köszönjük, hogy így megállhatunk előtted, hogy ismersz bennünket, és köszönjük azt is, hogy mindazt, amire szükségünk van, hisszük, hogy elkészítetted. Engedd, hogy olyan legyen bennünk a lélek, amely engedelmes rád figyelni, téged meghallani, és aztán engedelmeskedni a te parancsolataidnak. Aki nem zúgolódik az ellen, hogy te akarod meghatározni a mi életünket, hanem aki őszinte reménységgel azt tudja vallani, hogy egyedül te tudod azt, hogy mi jó nekünk. Így tesszük a kezedbe az életünket, és így várjuk most is a te igédnek üzenetét. Engedd, hogy azt a te szent lelked meg tudja pecsételni a mi szívünkben. A mi Urunk Jézusért kérünk, hogy légy itt közöttünk, áld meg Isten tiszteletünket. Amen. Az ige hirdetésére és annak hallgatására készüljünk együtt a 235. dicséretünknek a 4. versével. 235. dicséretünk 4. verse: Adj szent lelket a tanítóknak, egyetemben a hallgatóknak. Igénket újra olvasom a 133. Zsoltárból, annak az utolsó mondatából a 3. vers 2. felét. Csak oda küld az Úr áldást és életet mindenkor. Foglaljuk el a helyünket. Lehet, hogy egy-egy teológiai professzor elmarasztalna azért az igeolvasásért, amit most itt a gyülekezet elé hoztam, főleg erről az alapigéről mondhatnák azt, hogy egy ilyen félmondatot nem lehet felolvasni. Nincsen benne semmi állítás, vagyis pont a lényeg hiányzik. Csak odahoz az Isten áldást és életet. Na jó, de hova? Mindenki ezt kérdezi, és azt hiszem, hogy azért kérdezzük ezt, mert alapvető igényünk és igyekezetünk az életbe, hogy valahogy áldáshoz jussunk, és valahogy az életet a maga teljességébe tudjuk megélni. Mindenki ezért ügyeskedik, mindenki így keresi a boldogságát, mindenki így keresi a megoldását az életére. Aztán vannak ilyen nagy bölcsmondások, hogy de hát az ember a maga szerencséjének a kovácsa, jól kell gazdálkodni azokkal a dolgokkal, amiket kaptunk, amilyen lehetőségeink vannak. Aztán ebben a munkában azért nagyon-nagyon belemerülünk, bele is fáradunk, aztán akinek nem sikerül annyira, az bele is keseredik. Úgyhogy érdemes lenne talán utána nézni, hogy mire is gondol Isten, amikor azt mondja, hogy na ő oda küldi az áldást és az életet. Először is egy nagy állítás van benne, hogy az áldás és az élet az Isten kezéből jön. Lehetnek emberi tervek, lehetnek emberi elhatározások, de úgy, ahogy a teremtés hajnalán volt, úgy van a mai napig, amire Isten azt mondja, hogy legyen, az lesz. És amire nem mondja, hogy legyen, az nem lesz. Néha az Isten olyanra is rámondja, hogy legyen, amit az ember erőltet. Ez próbatétel, ez küzdés, néha büntetés is. Amikor már annyira megunja Isten azt, hogy én valami olyasmit akarok ki erőszakolni tőle, amiről ő már ezerszer elmondta, hogy ez nem kell nekem, ez nem való, ez nem helyes. Isten azt mondja rá, hogy legyen, és akkor én még küzdök, még szenvedek, még próbálkozom, és utána azt mondom, hogy Uram, neked igazad volt. Hát az ember így küzd a maga életéért, és ahogy a keresztségben is hallottuk, ez az élet nem önmagában áll, hanem ott vannak a szeretteink, akik ugyanúgy átélik mindazt, ami velünk történik, sok minden rajtuk csapódik le, talán úgy is, hogy mi ennek nem is vagyunk a tudatába, hogy ezért is felelősségünk jó döntéseket hozni. Csak oda küld az Úr áldást és életet mindenkor. Valami olyasmit érzek mögötte, hogy akkor vannak tényezők, amik ezt az áldást megakadályozzák. Ennek az életnek a növekedését megakadályozzák. Akkor azt kellene keresni, és akkor ebben az igében ténylegesen keressük is együtt azt, hogy mi az, ami az Isten áldását belehozza az életembe, és mi az, ami távol tartja. Mi az, ami az életet munkálja bennem, és mi az, ami az elmúlást munkálja bennem, a halált munkálja bennem. Nagyon rövid ez a Zsoltár, és három nagyon rövid gondolatból rakták össze. Ez egy nagyon szép ének. Az első az arról szól, hogy oda küldi az Isten az áldást és az életet, ahol a testvérek egyetértésben élnek. Na, ilyenkor lehetne azt mondani, hogy akkor ez sose jut el hozzánk. A testvérek nem élnek egyetértésben, vagyis nagyon-nagyon ritkán valósul meg. Ha szó szerint venném, hogy két testvér, akik egy szülőtől származnak, nem tudnak megegyezni, már ott is hiba van, akkor a tágabb fogalom értelmezésénél még kevésbé működik. Hogy mi testvérei vagyunk egymásnak, nem csak itt a templomban, hanem azon kívül, hogy ember az embertársával nem nagyon tud egyetértésben élni. Ezért van ez a sok szakadozás közöttünk, ezért van ez a sok ellentmondás. Mi szép és gyönyörűséges, ha a testvérek egységben élnek. Mi szép és mi gyönyörűséges lenne, ha a testvérek egységben élnének. Vajon ilyenkor mi történik? Miért nem működik? Nyomon lehet azért élni, mert van, hogy az ember megfeledkezik magáról, és ez a lehető legjobb, amit tehet. Ha én megfeledkezem önmagamról, egyből tudok a másikkal testvéri békességben élni. Mondok ilyen hihetetlenül egyszerű példákat. Akkor, amikor valamiféle sportmérkőzés van, de nem klub-klub ellen, hanem amikor egy nemzet áll ki egy másik nemzet ellen, és akkor odaáll egy egész nép mögé, és azt mondja, hogy hajrá, hogy igen, nektek szurkolunk. Valahogy akkor megfeledkezünk, hogy én a másokat nem is szeretem annyira. Meg hogy egyébként, amíg nem ez a meccs jött el, addig mi különböző klubnak szurkoltunk, úgyhogy igazából nincs egyetértés közöttünk. De akkor valahogy, amikor az ember elfeledkezik arról, hogy ő magának mit szeretne, vagy mik a sajátos érdekei, akkor ez az egység megvalósul. Ritka pillanat ez az életünkben, néha nagy ünnepeinktől is ezt várjuk, egy karácsonyt, hogy végre összejövünk, és akkor egy picit majd egyek leszünk. És olyan szorongató érzés az, amikor az ember ezt nem látja megvalósultnak. Vagy egy családi összejövetel, amikről mindig arról álmodozunk, hogy mi ott egyek vagyunk, hogy miért nem valósul meg. Ez az egy akarat kérdés, ez mindig is mindenkit izgatott. De erre a Bibliának van egy nagyon konkrét válasza, és ezt ki is tudom olvasni ebből a Zsoltárból. Ez a Zsoltár ének, ez egy olyan ének, amit a templomban menetelkor énekeltek az emberek, egy zarándok ének így kezdődött, amikor az Istenre tekintettek, és mentek fel az Isten színe elé állni, és ott tényleg őszintén, és mindent hátrahagyva azt mondják, hogy mi nekünk az a közös célunk, hogy ott Istennel találkozunk, és az ő akaratát megértsük. Az egy akarat az akkor működik, amikor nem az én akaratom és nem a te akaratod valósul meg, hanem az, amit az Isten szeretne, amit nekünk elképzelt. És ha én is ezt keresem, és te is ezt keresed, és mind a ketten megtaláljuk, akkor mi békességben élő emberek leszünk. Sajnos ez egy kicsit bennünket is megítél. Olyan embereket, akik az Isten közelében valónak valljuk magunkat, mert nem tudjuk elengedni a saját akaratunkat. Mert még az Istent is arra szeretnénk rábeszélni, hogy az legyen, amit én szeretnék. Valahogy az imádságaink is ki tudnak fordulni, és lesznek egy ilyen győzködési Isten előtt, hogy én már tudom, hogy mi a jó, te csak add az áldást, és akkor minden simán fog menni. De hogy szólt ez az ige? Oda küld az Isten áldást, és életet csak oda, ahol először a testvérek békességben élnek. Nyilván, hogy az Isten is szeretne békíteni bennünket egymással, és valahogy egymásra találni, és ez nem akar egy ilyen általános ige hirdetés lenni, hogy én most világbékét hirdetek, és itt mindenki ölelje meg a másikat. Nem ez a célunk. Vagyis ez annyira általános, ez annyira embereken felülvaló, hanem valahol a mindennapi életben azt megélni, amit most már mögöttünk van a húsvét, de előttünk van a pünkösd, amit ők éltek meg, hogy együtt voltak egy szívvel és egy akarattal az Isten szín előtt azok a tanítványok, és akkor az Isten szent lelke leszállt rájuk. Ez egy olyan nagyon szép kép, ami békességet áraszt, hogy az Isten szent lelke, ahogy leszáll, egy zűrzavarra nem fog leszállni. Egy akaratoskodásra nem fog leszállni, egy gyűlölködésre nem fog leszállni. Arra fog leszállni, amikor én alázatosan azt tudom mondani, hogy nem én tudom az igazságot, hanem az Isten tudja. És ezért elkezdem keresni az ő akaratát. Aztán a második gondolat ennek az igének az, hogy Isten oda küldi ezt az áldást és az életet, ahol valamiféle bővölködés tapasztalható. Itt a túlcsorduló olajnak a képét hozza, amit nem is ért az olvasó első olvasása, hogy jön ide az olaj, a szakál, ami lecsorog az Áron szakálán, ki ez az Áron, mit keres itt. Itt arról van szó egyébként, hogy a régi ember, ahogy befogadta a másikat az otthonába, ahol egy rég látott ismerősen megérkezett, és tisztességet akar tenni ennek a vendégnek, amikor ezen a forró pusztaságokon lévő ember megérkezik valakihez, akkor egy hűvös, drága, illatos olajjal megkenik a fejét, és akkor ez a fején úgy lecsordogál, és ez tiszteletét is ad, ez a befogadásnak is valahol a jele lesz. És erről mondja ez az ige azt, hogy ez olyan sok, vagy olyan bőséges, hogy ez lecsorog még a szakára is. Az Áron szakálla, Áron Mózesnek a testvére volt, aki főpap volt, és a főpapoknak az volt a törvénye, hogy soha nem nyilatkozhattak meg. Képzelhetjük, hogy milyen hosszú szakálla volt, mire 100 éves volt. És ha az Áron szakállán végigcsorog ez az olaj, ez azt jelenti, hogy ez annyira bőséges, hogy nem csak egy pár cseppet hintettek a fejére, hanem tényleg lecsorgott rajta. Hova megy az Isten áldása? Ott, ahol az emberek nem spórolnak egymáson, ahol nem fukarul élik meg a mindennapjaikat, ott, ahol nem kicsinyesek az emberek, ahol nem azt nézik, hogy mi fogy ki a pénztárcájukból, mit kell adni a másiknak, hogyan kell csinálni, hogy jól jöjjek ki belőle, hanem ahol az áldást tapasztalni akarjuk, ott valahol ennek a nagy lelkűségnek is meg kellene jelennie. nézzétek meg, ott van egész közel Jézushoz ugyanez a gondolat. Jézushoz, Jézust meghívják egy házhoz, bemennek, vendégséget tartanak neki, de a házigazda nem keni meg Jézus fejét olajjal. Oda jön egy asszony, azt állítja róla mindenki, hogy megvetendő, bűnös asszony, és Jézus fejére önti az olajat úgy, hogy lefolyik Jézusról az egész, mindent odaad. Meg is szólalnak a tanítványok, mire való ez? Az Júdás ki is mondja a közös gondolatot, mire való ez a pocsékolás, ez a pazarlás? Hiszen ezt el lehetett volna adni jó pénzért, mennyi embert meg lehetett volna menteni belőle, az éhezőket jól lakatni, sok minden bőséget osztott volna ez, hát kellett ez ide? De azért a Szentíró megjegyzi, de hogy akarta ő a szegényeknek szétosztani? Ő csak el akarta venni ezt az egészet. Nála volt az erszény. És mi, amikor mi olyan nagy és szép világmegváltó gondolatokat fogalmazunk meg, hogy kell jól elosztani a dolgokat, hogy mindenkinek jusson, azért mögötte ott van, hogy nem kell azért mindent elosztani, a jó része nem baj, ha nálam marad. Oda megy az áldás, és oda megy az élet az Istentől, ahol megtapasztalja valaki azt, hogy nem kell spóroljak a szeretetemmel. Nem kell spóroljak a türelmemmel. Nem kell spórolni azzal a másikon, hogy megdicsérjem, hogy elismerjem, hogy most neki volt igaza. Hogy elmondjam neki, hogy igazából az ő élete, az kell az én életemhez, mert én önmagamban kevés vagyok. És mi ezeket mindig megspóroljuk. Ezeken múlnak az emberi kapcsolataink, és ezekkel tesszük tönkre önmagunkat is, hogy házasságban, gyermekekkel való kapcsolatban, egymással való közösségben spórolunk a másik emberen. Akkor miért várok áldást? Akkor miért gondolom, hogy Isten majd bőkezű lesz akkor, amikor én fukar vagyok? Oda küld az Isten áldást és életet mindenkor. Csak emlékeztetni szeretnék arra, hogy egyszer a tanítványok úgy oda mennek Jézushoz, és azt mondja, hogy szétosztjuk az egész életünket úgy, ahogy te. Mindent úgy csinálunk, ahogy te mondtad. Elhagytuk a családunkat, neked szolgálunk, nincs semmink. Igazából milyen jutalmat kapunk majd a végén? És erre azt mondja Jézus, hogy miért, ha valamit valakinek odaadtatok, nem hiszitek el, hogy százszoros jutalmát veszitek tőlem? És mi nem hisszük el, hogy azt vesszük. Ha egy kicsit is kedveznék a másiknak, aki mellettem él, akkor észrevenném azt, hogy milyen bőséggel meg tud áldani engem az Isten. És az utolsó gondolata, az is egy kicsit hasonlít ehhez, a Hermon harmatja, amely leszáll a Sion hegyére, az is bőséget hoz valahogy. Ehhez egy kicsi földrajzi ismeretet hadd mondjak, a Hermon harmatja a Sion hegyére soha nem száll le. Soha nem is tud leszállni, mivel olyan messze vannak egymástól. Az egyik az egy 3000 méter magas hegy, a Hermon hegye, valahol északon Palesztinába, és a Sion hegy, ahol felépítették a jeruzsálemi templomot, az meg délen van, jó messze ettől. Soha nem száll a harmat olyan messziről ide lentig. Mégis használja ezt a képet a Zsoltár, és nem tévedésből, nem elírásból, hanem azért, mert azt akarja megfogalmazni, hogy egy nagyon-nagyon távol élő valaminek, vagy valakinek az áldása mégis el tud jutni oda, ahol erre szükség van. A Hermon hegye, mivel ilyen magas, és ott Palesztinában nem sűrűn vannak nagy esőzések, pont alkalmas arra, hogy belefussanak a hideg szelek, és aztán ott lecsapódjon a pára, és abból harmat legyen a környéken. Ez a harmatos és gazdag környék pedig alkalmat ad arra, hogy olyan források fakadjanak ott, amelyek táplálják a Jordán vizét, amely szépen leereszkedik egészen a Sion hegyéig, és azt a területet is bőséggel el tudja látni. Ezt nem azért mondtam el, hogy legyen egy természetismereti átlátásunk, hanem azért mondtam el, mert oda jön az Isten áldása, ahol azt tapasztalja Isten, hogy azt valaki tovább tudja vinni, azt tovább tudja adni, azt meg tudja élni valahol. az nem csak a maga javára használja fel, hanem én fogom fel néha sokszor azokat az áldásokat, amiket aztán át tudok adni másoknak. A tanítványoknak Jézus ezt a megbízást adja, és azt mondja, hogy ti vagytok az én tanítványaim. Nem azt várom, hogy a világ értsen meg engem. Nem azt várom, hogy a világ lásson jól és világosan dolgokat. Ezt tőletek várom, és azt akarom, hogy a ti forgolódásotok miatt azoknak is aztán jó élete legyen, belátásra jussanak, eljussanak arra az igazságra, amit most még csak ti tudtok. A Hermonnak a harmatja, az a rám szálló áldások, amelyek nem biztos, hogy hatalmas esőcseppek, de a mindennapi gondviselése Istennek, az arról szól, hogy én ezzel bizonyságot tegyek egy világban, hogy Isten él, uralkodik, gondot visel rólunk, és oda, ahol szükség van, eljuttatja azt, amit ő oda elgondolt, amit helyesnek lát. Ha ez valahol elakad nálam, akkor lehet, hogy megszűnik az áldás esője. És az a harmatozás is, amiből én jól éltem. Valahol tehát ez az egész Zsoltár olyan szépen felhívja a figyelmet, hogy ha törekszem valamire az életembe, ha vágyként bennem van az, hogy én áldott ember legyek, és azt a bőséget, amit az Istentől kapott élet hordozhat, az az enyém lehessen, ha ezt mind szeretném, akkor cselekedjek úgy, hogy ezt én megkaphassam. Ne ellenkezőek. Úgy tegyek, hogy ez el is érkezhessen hozzám. Csak oda küld az Úr áldást és életet mindenkor. Ehhez valahol oda kell tennem magam, ehhez valahol Isten segítségül kell hívni, hogy ilyenné lehessek, mert önmagamtól nem leszek ilyen, de az Isten formál, akkor én is áldással lehetek mások számára. Csendesedjünk el, és kérjük Istentől, hogy a megértett igazságokat formálja mi szívünkbe, és engedje, hogy abból engedelmes élet szülessen. Amen.